Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók műsora hallgatható. Az MTVA sajtó és marketing irodája az MT-vel azt közölte, idézem, az MTVA frissen megbízott ideglenes vezérigazgatója Horváth András és az általa felkért ideglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén. A tévében filmek lesznek láthatóak, egyelőre hírek nélkül. Az ideglenes vezérigazgató Horváth P. András felmentette a munkavégzés alól Németh Zsoltot, az M1 csatorna igazgatóját, és a hírek szerint egy másik vezető is távozott. Egyszerre több mint 60 embert menthettek fel a munkavégzés alól, írja összefoglalójában az Index. Az alaptörvény 17. módosítása újabb fontos lépés a jogállamiság, az alkotmányos demokrácia helyreállítása érdekében, jelentette ki az igazságügyi miniszter a törvényjavaslat parlamenti vitájában. Görög Márta azt mondta, az megteremti annak lehetőségét is, hogy Magyarországnak hamarosan új, a nemzet egységét és az alapvető jogok védelmén alapuló demokratikus hagyományokat tükröző alkotmánya legyen. A Fidesz ezért szónoka kijelentette, ez a javaslat tárgyalása alkalmatlan, a Fidesz ezért nem is ad be módosító javaslatot, semmilyen formában nem tudnak asszisztálni hozzá, ezért csütörtökön tüntetnek ellene, közölte Gulyás Gergely. Orbán Viktor csütörtökön 18 órára békés demonstrációra hívta a támogatóit a Sándor palota elé, hogy tiltakozzanak az általa önkényuralminak nevezett intézkedések ellen. A korábbi miniszterelnök szerint a köztársasági elnök elleni fellépés veszélyes precedens teremt, ezért a jogállamiság védelmére szólított fel. A demonstráción Áder János volt államfő mond beszédet. Elfogadta az országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvénymódosítását. Ez létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. Az országgyűlés elfogadta azt a Tiszás képviselők által benyújtott törvényjavaslatot, amely kimondja, hogy a 2025-26-os tanévben a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere nem alkalmazható. Három már korábban bejelentett változtatásokat tartalmazó törvényjavaslatot nyújtott be a kormány az országgyűlésnek. Az egészségügyi törvénymódosítása a szifilisz fertőzések adatkezelésével függ össze, a köznevelési törvény változtatása egyebek mellett helyreállítja a pedagógusok sztrájkjogát, még a rendészeti feladatellátással kapcsolatos előterjesztés a terrorelhárítási központnak és az országgyűlési őrségnek a rendőrségbe történő beavatását szabályozza. A gazdasági és energetikai miniszter Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM ZRT vezérigazgatójának, ezt Kapitány István a Facebook oldalán jelentette be, miután felmentette a korábbi vezérigazgatót, Mátray Károlyt, valamint a társaság igazgatóságának elnökét, Szepek Gábort is. A fellebbviteli bíróság is bűnösnek találta Marine Le Pent hűtlenkezelésben, ugyanakkor az erre kiszabott 4 éves börtönbüntetést és a közügyektől való 5 éves eltiltásának mértékét csökkentette. Technikailag így Le Pen akár el is indulhatna a jövő évi francia elnök választáson, de korábban azt ígérte, nem fog úgy kampányolni, hogy nyomkövetőt kell hordania, jegyzi meg az Index hírportál. Ismét Ukrajna légvédelmének erősítését követelte a NATO tagállamoktól az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij a tervek szerint személyesen vesz részt az Észak-Atlanti Szövetség ankarai csúcs találkozóján, az amerikai és az ukrán elnök is egyeztet majd. Az ukrán légvédelemnél súlyos hiány van a ballisztikus rakéták ellen használt ellenrakétákból, ezért az orosz támadás során a Kijevre legutóbb kilőtt ballisztikus rakéták közül egyet sem tudtak leszedni, írta meg a BBC. Legalább 15-en haltak meg hétfőn Kijevben. A NATO főtitkára szerint a szervezet európai tagállamai és Kanada jó úton haladnak afelé, hogy utolérjék az Egyesült Államokat a védelmi kiadások terén. Mark Rutte a csúcs találkozó előtt azt mondta, a szövetségnek mindent meg kell adnia Ukrajna számára ahhoz, hogy megküzdjön az orosz agresszióval. Újabb nagyszabású dróntámadás érte Moszkvát, ahol a légvédelem órákon át próbált elhárítani a támadó eszközöket. Leállították a Seremetyevo repülőtér forgalmát is emiatt. Az ukrán hadműveletek továbbra is az orosz infrastruktúrát veszik célba. Átmenetileg felfüggeszti az Orosz Olimpiai Bizottság eltiltását a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, így az ország sportolói visszatérhetnek a nemzetközi versenyekre, és már nem semleges színekben kell sportolniuk. Végül az időjárásról, előbb borult lesz az ég, de aztán gyorsan csökken majd a felhőzet, zápor, zivatar inkább csak kisebb körzetekben fordulhat elő, a szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 28-29 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember július 5-ei száma, a tartalomból. Lelki táplálékul szolgált a magyar emberekkel való találkozás. Búcsúzik Michael Wallace benekérsek, apostoli nuncius. Megélt hit, kitartás és felelős szolgálat. Aranymiséjét ünnepelte Bábel Balázs érsek Kalocsán. Isten kezében a bizonytalanság idején is. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte Vukász Bernárd Úrich diakónust, aki a papság felé vezető útjáról beszélt lapunknak. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
este, eleve senki se szán, akinek semmi a sincsen, miért maradhat Budán? Csepelen áznak az álmok, köd a hold este a fáj, magamban belőled látok, szeretnék szeretni már. Ez egy
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Székely János szombathelyi megyés püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével beszélgetünk a cigánypasztoráció aktuális kérdéseiről. A riporter Pap Ildikó.
Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Harag Péter volt családügyi miniszter, mondta azt, hogy jelenleg a magyarságnak két nagy sors kérdése van. Az egyik a demográfiai katasztrófa, ami felé haladunk. Magyarország lakossága, ahogyan tudjuk, 1981 óta folyamatosan csökken. A teljes csökkenés, hogyha beleszámítjuk azt is, hogy kb. 360 ezer magyar érkezett Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Fölvidékről, ez alatt a kicsit több mint 40 év alatt. A teljes csökkenés az kb. 1,5 millió. Egy döbbenetes zuhanás. Alig-alig elképzelhető, hogy ezt hogyan lehet megállítani. Ez egyik nagy kihívásunk. És a másik, ezt mondta Harag Péter, a cigány testvéreinkkel való együttélés. Ha nem tanulunk meg egymást tiszteletben tartva, egymás segítve testvérként élni ebben a közös hazában, akkor alig-alig elképzelhető egy szép és élhető jövő Magyarországon. Jelenleg már 4 olyan vármegyénk van, ahol évek óta több roma gyerek születik, mint nem cigány. Ez Borsod, Szabolcs, Nógrád megye és Somogy megye. Tehát látszik, hogy lesznek olyan régiói Magyarországnak, ahol hamarosan a többségi társadalom a cigányság lesz. Meg kell tanulnunk együtt élni. A roma közösségeknek segítenünk kell abban, hogy fölzárkozzanak. Ennek 3 fő oszlopa van: munkahely, oktatás és a szív. És azt gondolom, hogy ami itt nagyon-nagyon akadozik, vagy ahol óriásik a problémák, az talán a munkahely. Nagyon sokan azt gondolják, hogy az oktatáson múlik minden. És ebben van igazság, de ha elképzelünk egy olyan nyomorrégiót, mint például Borsod megyének az északi területei, ahol közel-távol nincsen sehol elérhető munkahely, ahol egy gyerek azt éli át, hogy már az apja, már a nagyapja sem tudott dolgozni, ebből a nyomorból kitörni nem lehet. Egy ilyen gyereket vagy fiatalt nagyon nehéz lesz motiválni arra, hogy ő tanuljon, küzdjön. Mert azt látja, hogy fölemelkedés, kitörés nincs. Vagyis ezt a kettőt, a munkahelyteremtést és az oktatást, a minőségi oktatást együtt lehetne megmozdítani. Azt gondolom, hogy a magyar államnak talán ez a legfőbb kihívása, küldetése, hogy ezekbe a régiókba, helybe, közelbe romák számára is elérhető, vonzó számukra elvégezhető munkahelyeket kínáljon.
Hogyan tud ebben például az egyház szerepet vállalni? Ugye itt vagyunk az ország északkeleti régiójában, itt látjuk azt, hogy nagyjából most már 60 köznevelési intézmény az Egri főegyházmegye fenntartásában működik. Ezek közül ugye számos olyan település van, ahol többségében vagy csak és kizárólag roma családok, roma gyermekek tanulnak és élnek. Az oktatás területén az egyház jelentős mértékben kiveszi a részét abban, hogy támogassa a cigány gyermekeket és családokat. Munkahelyteremtés szempontjából van-e, lehet-e az egyháznak szerepe, felelőssége?
Óriási dolog, amit például az Egri főegyházmegye végez az oktatás területén, példaszerű, és azt gondolom, hogy nagyon jövőben mutató, jövőt építő, amilyen mértékben, óriási erővel veszi ki a részét a főegyház, mondja a katolikus egyház a gyerekek neveléséből, oktatásából. Hadd mondjam el, hogy Szombathelyi Egyházmegyében is utóbbi években vettünk át több oktatási intézményt, többek között egy tagintézményünk, szintén roma többségű kicsi iskola. És rengeteg örömünk van benne. Például idén tavasszal is, ahogy minden évben gyűjtöttünk egy afrikai egyházmegye számára, óvodák, iskolák építésére, illetőleg nagyon szegény, éhező, ottani kinti gyerekek támogatására. És döbbenet volt, hogy arányosan a legtöbbet ez a kisiskola gyűjtötte össze. A cigány gyerekek tudták, érezték, mi a szegénység, és valahogy őket megérintette. Tanítóik is nagyszerűek, tehát belelkesítették szülőket, mindenkit. Nagyon sokat adtak, szinte megszégyenítően sokat. De minden más programban ez a roma kicsi tagintézményünk teljes messzélességgel ott van, zarándoklatokon, énekkaruk van, teremtésvédelmi iskola lettek, tehát nagy lelkesedést, nagy nyitottságot látunk náluk. A katolikus egyház, amiben még nagyon sokat tesz, ez a tanodák, illetőleg közösségi házak. 95 ilyen intézményünk van szerte az országban. Ez nagyon sokat segít abban, hogy a gyerekek ne hagyják el idő előtt az iskolát. Ezek tulajdonképpen délutáni közösségi terek, ahol tanulásban is segítünk, de uzsonna is van, játék is van, családias kis kórusok vannak, tánccsoportok, tehát szívesen jönnek ide a gyerekek. Katolikus egyházunk sokszínű, működtetnek tanodákat egyházmegyék, időnként ez ritka eset plébániák, igen gyakran szerzetes rendek, és néha egyház közeli alapítványok is. Tehát ilyesfajta módon egy nagyon színes fenntartói palettánk van. Legtöbb tanoda az 10-15 éve működik. A felzárkozó települések program kicsit későbbi, egyébként zseniálisan jó program. Tehát azt próbálja megcélozni, hogy abban a 300 legszegényebb, leghátrányosabb helyzetű településen, ahol sok a gyerek, ott próbáljon valami láthatót, valami érezhetőt tenni. Tehát őket megemelni. Akár óvodával, bölcsődével, biztos kezd egy gyerekházzal, de akár helyi problémák elhárításával is. Volt olyan hely, ahol annyi volt a kóbor kutya, hogy lassanként nem mertek az emberek az utcán közlekedni, és az első dolog ez volt, hogy megoldják. Volt, ahol a művelődési ház 10-20 éve üresen állt, szétverték, szörnyű volt akár csak ránézni is, felújították, megszépítették, és egy működő közösségi ház lett belőle. Tehát minden helyen más, helyi emberek tervezik meg ezeket a felzárkozó település programokat. Vagyis a tanodáink nagy része korábbi, de van közöttük egy-kettő, ami ennek az új programnak a segítségével indult. És hát a nagy kihívás a munkahelyteremtés. Ebben igazából nehéz segíteni, meg előrelépést katalizálni, előmozdítani. Ez elsősorban nyilván gazdasági szereplők és az államnak a feladata. Katolikus egyház is próbál apró, kicsi projekteket néha elindítani. Volt egy időben egy csirke programunk, keltetőgépek, csirketenyésztés. Volt egy-két hely, például Mátra Verebély, Esztergom, ahol egészen jól ment. Nagyon múlik a helyi embereken, akik ezt felelősen viszik tovább. Van, ahol kertészkedés, tehát zöldséggyümölcs termesztés, például karantság, ahol egy nagyon szimpatikus roma közösségvezető asszony egyre több telket átvállal és művelnek romákkal, el is adják, adnak is belőle néha iskoláknak, tanodáknak, tehát egy nagyon jól működő program ez. azért is fontos, mert az egész környéken elterjedt ennek a híre, hogy cigányok és szépen dolgoznak, és tetszik az embereknek. Tehát ezzel is a cigányság elfogadottságát, megbecsültségét emelik. Nem egyszerű. A Máltai Szeretett Szolgálat egyébként néhány helyen nagyszerű programokat elindított, például Tarnabodon a veszélyes hulladék szétszerelő üzemük, de vannak más, a Gyulai Kolbász, ami egy Gyulai nevű, tehát nem igazi Gyulai Kolbász, hanem Gyulai nevű településről kapja a nevét. Lekvárokat készítenek, vagy levendula, illatosítók és párnácskákat, sok mindent. Nehéz megtalálni a piaci rést, és nyilvánvalóan elsősorban akkor sikerül, hogyha a fölvásárlási lánc is valamilyen módon segítve van, vagy találunk olyan vállalkozókat, vagy akár nagykereskedéseket, akik hajlandók automatikusan az általunk termelt lekvárt, egyéb élelmiszert átvenni.
Körülbelül egy olyan 15-20 évvel ezelőtti időszakra emlékszem én vissza, amikor nagyon-nagyon sokszor a mi műsorainkban és egyéb médiumok műsoraiban terítéken volt az a egyre növekvő szakadék, ami a többségi társadalmat és a cigányságot elválasztja egymástól. Püspök atya véleménye szerint ez az olló ennek a két szára szűkült az elmúlt időszakban, vagy nőtt a távolság?
Nehéz kérdés. Azt gondolom, hogy először is jó azt tudatosítani, hogy a szakadék létezik. Nekem az első döbbenetes élményem a romákkal kapcsolatban fiatal papként Érsekvadkerten volt. Azt láttam, hogy a falu nagyon vallásos, szinte minden gyerek hittanos volt, de a cigány gyerekek közül szinte senki. Egy faluban éltek, és mintha két világ lett volna. És azt éltem meg, hogy kíváncsi is vagyok, mi van a szakadék túloldalán. Úgy szíven is talált, ahogy láttam messziről a roma családok rengeteg problémáját, tehát át akartam menni a túloldalra. És ott egyébként ez egy nagyon gondviselésszerű eseménysor volt, mert valóban sikerült. Rengeteg cigánygyerek lett hittanos, aztán szüleik is, azok lettek. Nagy első áldozás, nagy ünnepségek, és azt gondolom, hogy az egész falu légkörére nagyon erősen hatott az a 2,5 év, mind a mai napig lehet érezni annak ott a gyümölcsét vagy utóhatását. Legalább az kialakult, hogy elég automatikus, hogy a cigánygyerekek is hittanosok. A szakadék megvan nagyon sok területen, például az oktatás területén. Majdhogy nem azt lehetne mondani, hogy nőtt. Mert teljesen szegregált osztályban, tehát olyan helyen, ahol szinte csak roma gyerek van az osztályban vagy az iskolában, több gyerek tanul most, mint 20-30 évvel ezelőtt. Tehát ez a távolság, ez sajnos nem csökkent. És ez azt eredményezi, hogy kevés a kapcsolat cigány és nem cigány között. A roma gyerek nem tud annyit eltanulni, elsajátítani a többségi kultúrából. A többségi társadalom pedig még több előítélettel rendelkezik, mert nem nagyon ismer közelről cigány gyerekeket, cigány családokat. Az olló bizonyos területeken szűkül is, vagy hát javul ez a fölzárkózás. Például az érettségizők és a felsőoktatásban résztvevők száma, hála Istennek, évről évre növekszik. Tehát látszik, hogy a romáknak van egy olyan rétege, akik nagyon akarnak fölemelkedni, tanulni, érdeklődőek, nyitottak, munkát is keresnek, és az is látszik, hogy aki ezt nagyon keresi, meg is találja. Hála Istennek a roma értelmiségi rétegünk folyamatosan nő, erősödik. Jelenleg az egyetemeken, főiskolákon tanuló hallgatóknak körülbelül 2-3% a roma, ami egy óriási eredmény. Nyilván tudjuk, hogy a lakosság arányban a romák aránya 9-10% körül lehet, tehát ehhez képest kicsi a 2-3%, de európai összehasonlításban ez abszolút a csúcs. Tehát sehol másutt, talán Spanyolország közelíti meg, de alapvetően se Németország, se Olaszország, se Szlovákia, Bulgária, stb. Közelében nincs ennek az aránynak. Ez azt is jelzi, hogy a magyar társadalom is, a romák is hatalmas erőfeszítéseket tettek ebbe az irányba, és ennek gyümölcse is van.
Én azért vagyok hálás, hogy találkozhatok ebben a régióban, ahol mi működünk, olyan tanúságtevőkkel, akik beszámolnak arról, hogy a család ellen érzései és lebeszélése ellenére vállalták azt, hogy felsőoktatási intézménybe, egyetemre, főiskolára mennek, viszont meg kell nekik küzdeni azzal, hogy nem biztos, hogy a család utána őket elfogadja. Úgyhogy itt egy másik nagyon égető, vagy nagyon fontos kérdés, hogy mennyire lehet az egyháznak, akár lelki pásztoroknak erre befolyása, hatása, hogy tudjon egy ilyen szemléletformálásban segíteni.
Nyilvánvalóan sok olyan roma szülő, nagyszülő van, aki maga is alig kapott iskolai oktatást, nevelést, sok esetben írni, olvasni alig tud, és nem érti igazán ennek az értékét. Nem tudja fölmérni, és emiatt nem nagyon bátorítja ebbe az irányba a gyerekeit, unokáit sem. Ezt is valamennyire meg kell érteni. Tehát egy hosszú folyamat, nemzedékek kellenek, amíg az iskolázottság, egyáltalán a tudás értéke, a kultúra értéke, a beszéd stílus, és sok minden alakul, változik. Nagyon sok roma család van, ahol olyan igazán szavatosan, szépen a magyar nyelvet nem is beszélik. Egyébként ez egyik oka annak, hogy sok kisgyerek, aki ilyen családban nő föl, eleve kicsit hibásan tanulja meg a nyelvet, nem is tud soha életében teljesen hibátlanul beszélni, meg helyesen írni sem, mert mindig hibásan hallotta. És egy idő után szinte szégyelli is. Sokszor csodálkoztam, hogy roma ismerősei miért nem írnak SMS-t, miért mindig telefonon hívnak. És aztán rájöttem, hogy szégyelli, hogy annyi hibát ír abba az SMS-be, hogy nem tud magyarul helyesen írni. Tehát meg kell érteni a szülőt is, azt is, hogy ő honnan jön. Hadd tegyem azért ehhez hozzá, hogy a tapasztalatom az, hogy egyre több szülő, különösen édesanyák ezt megértették, hogy a tanulás, az iskola fontos, jó, és bátorítják a gyerekeiket. Ezen a lelki gyakorlaton, amin vagyunk, egy 80-100 lelkipásztori kisegítőnk, vagy olyan cigányember, aki tenni is akar az övéért, itt szinte egytől egyig ilyen szülők, édesanyák, apukák vannak, akik ezt értik, tudják, és a gyerekeiket küldik, bátorítják.
Nagyon sokat lehetne beszélni a cigányság sajátos kultúrájáról, amely nyilván hordoz rengeteg pozitívumot, a család összetartás, a gyermekek szeretete, és nyilván vannak benne negatívumok is. Hogyan lehet a cigánypasztorációban a pozitívumokat erősíteni? Van-e ennek jelentősége, hogy ezekre a kulturális sajátosságokra odafigyeljünk a cigánypasztorációban?
Romáknak nagyon sok ilyen úgymond nemzeti értékük van, család szeretet, gyerek szeretet, aztán érzelmek könnyű kifejezése, ünnepelni tudás, aztán zenéhez, tánchoz való érzék, képesség, tehetség. Nagyon sokukban van egy Isten közelség is, Isten érzék, tehát egy természetes, mély vallásos érzés, amit temetéseken, de akár cigány otthonokban, hogy látjuk a rengeteg szentképet, nagy ünnepeken látunk a cigány testvéreinken. Tehát van nagyon sok kincsük. Azt gondolom, hogy a többségi társadalom oldaláról nagyon fontos lenne ezeket világosan látni, és tudatosítani, hogy a cigányság jelenléte Magyarországon elsősorban nem probléma, nem nehézség, hanem lehetőség. Ha sikerül jól az integráció, vagy a cigányokkal való testvéri együttélést tudjuk építeni, akkor ebből a többségi társadalom is rengeteg kincset, rengeteg értéket el fog sajátítani. Van a romáknak sok nemzeti sebük is, vagy ilyen negatív tulajdonság, ami igen gyakran előfordul náluk, ahogy egyébként a magyarságnak is vannak tipikus nemzeti negatívumai, a panaszkodásunk, az, hogy nagyon nehezen tudunk összefogni, az állandó széthúzás, irigykedés a másikra, ha valaki egy kicsit tehetségesebb. Nehezen kommunikálunk jól, akár önmagunkról a külvilág felé. Tehát sok sebe van a magyar kultúránknak is, cigányságnak is. Például nagyon nehéz a szavahihetőség, az, hogy amit megígért, úgy legyen. Hogy a szavát tartsa, akkor is, ha nehéz. Az igazmondás, becsületesség, az, hogy nem vágom át, és nem örülök neki esetleg háttérben, ha sikerült mondjuk egy gádzsot becsapnom, ahogy sajnos nagyon gyakran ez történik. Vagy ha kölcsönt kérek, azt visszaadom. Ha tudom, hogy valószínűleg nem tudom visszaadni, akkor nem kölcsönként kérem, hanem eleve mondom, hogy ezt nem fogom tudni megadni, ha így is segítesz, akkor nagyon hálás vagyok érte. Tehát a szavatartás, ez nagyon-nagyon nehéz. vagy kitartás dolgokban, pontosság, az, hogy mindig ott vagyok, akkor is, ha fáradt vagyok, ha nehéz, ha közben jön valami. Indulatok fékezése. Tehát ha valahol nagyon elszabad, főleg negatív indulatok, nagyon nehéz higgadtan azt bármi módon megbeszélni. Igen, gyakran jobb, ha az ember eljön, másnap újra jön, amikor a probléma kicsit megnyugodott. Tehát vannak ilyen alap hiányosságok, tervezés hiánya, vagy arra való szinte teljes képtelenség. Volt Esztergomba egy nagyon szimpatikus hadgyerekes anyuka, roma anyuka, mindig dolgozott egyszerű munkákat, és mindig anyagi nehézségekben volt. És csodálkoztunk, miért, egyszer leültünk vele, A4-es papír, írja fel bevétel és kiadás egy hónap. És hát kezdte írni, kiderült, hogy az ő fejében sokkal több megtehető kiadás volt, mint amennyi bevétele. És kiderült, hogy ezt ő soha életében, így fehéren, feketén végig nem gondolta. Egyik kölcsönből a másikba túlélésre ment. Ez is kicsit adódik abból, hogy a romák vándornép voltak. És ahova érkeztek, amit találtak, gyorsan leszüretelték, összeszedték, aztán ha kicsit égett a lábuk alatt a talaj, akkor mentek tovább. Se a magántulajdonhoz való jog, vagy annak a tisztelete nem alakult ki. Ahhoz kell a letelepedés, kell az, hogy kertem legyen, annak legyen kerítése, dolgozzak, és megtanuljam, hogy ez mi munkába kerül. És akkor fogom tisztelni jobban a másét. De ugyanúgy nem alakult ki ez a tervezés sem, hanem éppen csak a napi túlélés az, amit próbálnak biztosítani. Van sok-sok negatív seb, próbálni kell ezekből a cigány testvéreket kiemelni, először is szembesíteni vele, hogy ezt megismerje, belássa. Akár a túl nagy harsányság, kiabálás, állandó zaj, ami nagyon sok cigány családban van, ami nehézé teszi az értelmes, meg higgadt kommunikációt. Igen, gyakran a gyerek ebben nő bele, amit finoman, szeliden az óvónéni mond, meg se hallja, és egy nyilván kisgyerek nem tehet róla, ő ezt szokta meg, hogy igen, emelt hangon kell a dolgokat elmondani. Tehát próbáljuk a cigánypasztoráció során dicsérni is az értékeiket, de rámutatni a nehézségekre szintén nagyon fontos.
Püspök atya megemlítette érsekvadkerti tapasztalatait, és erre azt mondom, hogy ahhoz kellett egy lelki pásztor. A szemináriumokban, papnevelő intézetekben milyen lehetőség van arra, hogy külön cigánypasztorációra felkészítsék a leendő lelki pásztorokat?
Az egy nagy előrelépés, hogy minden magyar szemináriumban valami kicsit erről a témáról tanítunk. Ez is egy ilyen kb. 10 éve indult el. A pasztorális tantárgy keretében van romológiáról, cigánypasztorációról is egy jó néhány óra. Ez azonban igazából nem, tehát egy áttörő eredményt nem szokott hozni. Nagyon előremutató az, amit a görögkatolikus szeminárium végez, mégpedig minden papnövendék a képzése során gyakorlatokon vesz részt. És a gyakorlatok egy része a cigány közösségeknél, tanodák, akár ilyen kis pasztorális csoportok, találkozók. Orosz Istvánné Rita végzi ezeket a gyakorlatokat elsősorban, egy lelkésznek, egy nagyszerű atyának a felesége, és gyakran elmesélik akár a papnövendékek, akár ő maga, hogy első alkalmakkor a legtöbb kispap félve nem szívesen jön, nem ül közel a már nagyobb bacska megtermett cigány fiatalokhoz. Talán sok előítélet, rossz tapasztalat, sok minden lehet mögötte. És legtöbb kispap elmondja, hogy 3-4 alkalom után ennek a nagy része teljesen eltűnt. Tehát rájött, hogy aranyos gyerekek, szerethetőek, nem kell tőle félni, lehet velük eredményt elérni. Azt gondolom, hogy minden papnövendéknek jó lenne, ha néha eljönnének ezekre a helyszínekre, egy-egy tanodába látnák a csillogó szemű gyerekeket, hallanák őket énekelni, és fölbátorodnának. Ezt a szakadékot a pap könnyen át tudja lépni. Cigány oldalról felénk átlépni sokkal nehezebb. És nagyon sok ilyen papra lenne szükség, aki megy családot látogatni, kapcsolatot keresni. Ha nem tesszük, a cigánság magától mélyen hívő katolikussá nem fog válni soha. És hát kisegyházak és más közösségeknek a érdekkörébe fog kerülni, ami sajnos egy veszteség a romák számára. Nyilván önmagában az, hogy hisz, énekel, imádkozik, ez jó. Csak kaphatná az igazi nagy kincset, a hitnek a teljességét, és ehelyett kap egy kicsit szűkösebb kicsit jobban ember kitalálta a kereszténységet.
Dr. Székely János szombathelyi megyés püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével, Pap Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet, 510-610-es telefonszámon.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egér kisasszony című meséjének 13. részét, melyet Gubás Gabi olvas fel nektek.
Dulva-fulva vágott át az erdőn, és csak hamar kiért a sziget nyugati partjára. Itt a holtágban csendes volt a víz, kacsák úszkáltak ide-oda, mintha a szél terelgette volna őket. Pár lépéssel lejjebb vasorú bápa éppen elhelyezkedett egy rozzant halászladikban, és azon mesterkedett, hogy evezőjével eltaszítsa a ladikot a parttól. Vándoregér oda kiáltott.
Hé, tudnál nekem új fület növeszteni?
Vasorú bába készséggel válaszolt.
Amekkorát csak parancsolsz. Sajnos nincsenek nálam a szükséges varázsszerek, de gyere velem. Otthon majd meggyógyítalak.
Bándor Eger nem mondatta kétszer. Beugrott a ladikba, és vasorrubába evezni kezdett. A ladik korhat deszkái között nagy rések tátongtak, s vígan bugyogott be rajtuk a víz. Nem csoda, ha a szárazföldhöz szokott vándoregér boldogan fellélegzett, mikor a túlsó parton végre kiszállhatott a rozoga alkotmányból. Fent a parton hólével telt agyagos gödrök és vörös salakdombok között nyomorúságos vályogviskó csúfoskodott. A házam, mutatta vasorrubába, és olyan büszkén vezette oda vándoregeret, mintha legalábbis piros futószőnyegen lépdelt volna a parttól a házajtóig.
Macska nincs?
Érdeklődött vándoregér, mielőtt a sötét szobába lépett volna.
Nincs, nyugtatta meg vasorrubába. Nem állhatom a macskákat.
Én sem,
mondta vándoregér, és már is növekvő rokonszenvet érzett vasorrubába iránt, aki vendégét egy rozoga zsámolyra ültette. A kis szobában a szárított kamilla és bodzavirág illata iszapszaggal keveredett. Áttetsző kígyóbőrből volt a függöny, és a fiókos szekrény felett egy kép függött, amely szépséges ifjú tündért ábrázolt.
Milyen bájos,
mondta vándoregér elismeréssel. Vasorrubába elvigyorodott.
Ez én voltam, még fiatal koromban.
Vándoregér természetesen nem hitte el, de egy kukkot sem szólt. Nem akart vitatkozni a banyával, örült, hogy az buzgón keveri, kavarja varázsszereit. Mikor a csodálatos gyógyír végre elkészült, vasorrubába szép gondosan bekente vele vándoregér vérző fülehelyét.
Így, né, mondta elégedetten, most ülj a kályha mellé, a melegtől gyorsabban nő.
Vándoregér a kályhához húzódott, és egy kis zsebtükörben nézegette magát.
Ha nézed, akkor sose nő ki,
intette vasorrubába.
Tedd el azt a tükröt!
Beszélgessünk inkább, meséld el, ki harapta le a füledet.
Vándoregér keze ökölbe szorult.
Hercsula macska, az az álnok!
Ah, ennye, hát nem félt a méregtől. Úgy látszik, hogy nem.
Felelt vándoregér bizonytalan hangon.
Különben is csak a fél fülemet ette meg. Hát, igen, hát az kevés,
bólogatott vasorrubába.
Éppen csak arra elég, hogy elvegye az álmát.
Vándoregér kimeresztette a szemét.
Micsoda?
Igen, igen. Nekem elhiheted. Értek az ilyesmihez? A mérgezett egérfül hosszantartó álmatlanságot okoz a macskáknak.
Nesze neked, Hercsula macska!
Újjongott vándoregér,
sosem fogsz aludni többé.
Ha csak,
szólt a banya,
egy egér nem főz neki álomitalt. No, de ettől nem kell tartanunk. Nincs a világon olyan egér, aki annyira összebarátkozna Hercsula macskával, hogy még álomitalt is főzne neki.
Vándoregér legyintett.
És ha lenne, sem jutna el odáig, hogy Hercsula macskával szőjön barátságot, mert Hercsula macska bekapná, mielőtt egyet is szólhatna.
Kedves gyerekek, Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egérkisasszony című mese 13. részét hallottátok, melyet Gubás Gabi olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, A következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, a Szent Áldozásról. Érdekes, jegyzem meg, hogy Dobszai tanár úr kis füzetében, a Szent Mise magyarázatában az áldoztatás szertartásáról nagyon röviden ír. Tulajdonképpen csak azt hangsúlyozza, hogy a korai kereszténység idejének a kis közösségeiben minden nehézség nélkül ki tudták szolgáltatni két szín alatt a szentséget. Később azonban az egyház növekedése idején ez egyre nehezebb lett volna, ezért áttértek az egy szín alatt való áldoztatásra. Megjegyzi, hogy mivel mind a két szín alatt jelen van a teljes Krisztus, s a kettő együtt nem több, mint bármelyik külön-külön, ezért semmiféle veszteséget nem jelent a híveknek. Természetesen a Szent Mise érvényességéhez hozzátartozik, szükséges mind a két szín. Annak elfogyasztása legalább a pap, esetleg az oltárszolgák részéről. Kivételes alkalmakkor a híveknek is módjuk van két szín alatt áldozni. A keleti egyház a Szent Misében kovászos kenyeret használ, s azt a kehelybe helyezve fölszív annyi szent vért, hogy a kenyeret magához véve a hívő valójában két szín alatt áldozik. Ennyi, amit a szent áldozásról a tanár úr mond, a többi az énekekről szól, ami kísérik az áldozást, tulajdonképpen érthető, hiszen ő zenész. Sokkal hosszabban beszél, és többféle módon Tarjányi Zoltán professzor úr a Mise Kalausz című könyvében a szent áldozásról. Már előre is megemlítem, hogy beszél a szent áldozás lelkületéről, a szent áldozás történetéről, és beszél az áldozásról és a bőtről is. Ugyanazokat a dolgokat, amelyeket a tanár úr talán röviden fejtett ki, így sokkal hosszabban lehet átgondolni, átelmélkedni. És akkor nézzük Tarjányi professzor úr szerint a szent áldozást, a szent áldozás lelkülete. Az elején megjegyzi, hogy a földi életben a szent áldozás által lehet kialakítani a legtökéletesebb egységet Krisztussal. Az áldozás latin neve communio, ami egységet, egyesülést jelent. Ketten egyé lesznek. Krisztus föláldozott Isten emberségévé tette a kenyeret és a bort. E színek alatt valóságosan jelen van. Önmaga teljességét adja nekünk az Eukarisztiában. Mi pedig teljes valunkat, szeretetünket, reményünket, ragaszkodásunkat, belé kapaszkodó hitünket adjuk át neki, amikor magunkhoz vesszük őt a Szentostjában. Vagyis a szent áldozás egyesít minket Krisztussal, s minthogy ő nem választható el istenségétől, következésképpen ez az aktus történelmi vándorlásunk során vallásos életünk tetőfoka. Nem lehetünk annál közelebb Istenhez, mint amikor tiszta szívvel megáldozunk, hangsúlyozza a professzor úr. Megjegyzem, a szent áldozásnak ez az igazi lelkülete. Nem lehetünk közelebb Istenhez, mint amikor tiszta szívvel megáldozunk. A kenyér fölmutatáskor kihirdetett Krisztus teste és a ráfelelt amen olyan régi szokás, hangsúlyozza a professzor úr, hogy 220 körül már Hippolytus is így írta le a keresztények áldozását. Az első századoktól az is szokás volt, hogy amikor a hívek kézbe kapták az eukarisztikus táplálékot, az amen, úgy van, hiszem, elfogadom, kinyilvánítása után, érdekes szokást említ meg a professzor úr, a hívek a szemükhöz érintették a szentostját, és utána vették magukhoz. Miért? Mit jelentett ez a gesztus? Azt jelentette ez a gesztus, hogy földi szememmel kenyérnek látom, de lelki szememmel a hitben, ebben a táplálékban felismerem Krisztust, Isten megtestesült ember szeretetét, aki által a Szent Háromságos Istennel, a hívő közösséggel való egyéválásomat tudom megélni. 386-ban halt meg jeruzsálemi Ciril, ő pedig így beszél a katekézisekben, amikor már nem a beavató szentségekre, hanem a szentségekben való misztériumban való elmélyülésre készíti fel az embereket. Tehát ezt írja az ötödik ilyen katekézisben. Amikor hát odalépsz, alakítsd bal kezedet, mint egy trónussá a jobb kéz számára, mint olyannak, aki a királyt fogadja. Tenyeredet tartsd öblössé, úgy fogadd Krisztust, Krisztus testét, miközben amment mondasz. Miután vigyázattal megszentelted a szentest érintésével szemeidet, megjegyzem, tehát ő is említi azt a szokást, amit Hippolytus mondott, így folytatja, vedd magadhoz Krisztus testét, majd pedig Krisztus testének vétele után járulj a kehelyhez, hajolj meg mélyen, amment mondva, szenteld meg magadat, miközben Krisztus véréből veszel magadhoz. És egy újabb szokás, amikor még nedves az ajkad, érintsd meg a kezeddel, és szenteld meg szemeidet, homlokodat, és minden érzékedet. Ezután várd meg az imádságot, adj hálát Istennek, aki ilyen nagy misztériumban részesített. Egy másik helyen, hangsúlyozza a professzor úr, Ciril, azt is mondja, hogy mivel még kovászos kenyérrel miséztek, vigyáznunk illik a morzsákra is. Ha aranydarabokat osztogatnának, milyen éberek lennénk, nehogy egy kis darabkát is elveszítsünk. Itt pedig, hangsúlyozza Szent Ciril, az aranynál is ezerszer értékesebbet, magát, Krisztust adják át nekünk. Azt hiszem, kevésszer szoktunk ilyen mélyen a szent áldozásra gondolni, pedig milyen igaza van Szent Cirilnek. Az áldozás történetében majd később fogunk elmélyülni, de érdemes egy kicsit arról még gondolkodni, hangsúlyozza a professzor úr, hogy a szent áldozásban egyesülés, találkozás, azaz a személyek kommunikációja valósul meg. Ez egyszer-egyszer érzelmeket is átható, hatalmas élményt jelenthet. A professzor úr fölidézi Dienes Valériának a szentáldozással kapcsolatos élményét, ezt hagyd ne idézzem most ezen az alkalommal, megjegyezve azt, hogy ő a kvázi hitetlenségtől tért vissza a gyermekkora hitéhez, és a szentáldozásban így éli át a Jézussal való találkozás nagyszerűségét. Azt mondja, hogy még este is, amikor a lámpát eloltotta, azt érezte, hogy a szoba tele van. Valaki ott van. Ő ott van vele. A professzor úr így folytatja. Igen, a szentáldozásban Jézus kivételes kegyelemként megtapasztalhatjuk valamilyen nagyszabású és letaglózó erejű élményt. Ha ilyen tapasztalat megadatik nekünk, legyünk érte hálásak, melengessük a szívünkön, nehogy elkopjon, nehogy elfeledkezzünk róla, de hangsúlyozza a professzor úr, ne várjunk minden áron élményt minden egyes szentáldozástól. A szentáldozásnak a lényege a kommunió. Krisztus szeretetből áldozattá tette magát, értem, s most áldozati táplálékként erősíteni akar engem. Azt akarja az egyéválás által kialakítani bennem, hogy én is az ő lelkületével éljem az életemet, és én magam is másokért merjek szeretetből önfeláldozó áldozat lenni. Ha fölkészültünk a szentáldozásra testileg, az egyórás szentségi bőjt, és lelkileg, Szent Gyónással, illetve a Szentmisén való aktív részvétellel, az imádságokba, énekekbe, mozdulatokba való tevékeny bekapcsolódással, akkor akár van különleges áhítat élményünk, akár nincs, legyünk tudatában, hogy földi életünk csúcsára érkeztünk el, mert szentségileg a megvalósító jelek realitásának a szintjén Jézussal egyé válhatunk. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal a szentáldozás történetével. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.